Életvédelem a Mária Rádióval. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádióban Novák Katalin államtitkár asszonyt, akivel a következő néhány percben az életvédelméről beszélgetünk, ugyanis a Mária Rádió Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kötődve több napon keresztül foglalkozott ezzel a kérdéskörrel. Magyarországon naponta több mint 100 abortuszt végeznek ma is. Kihez fordulhat az az édesanya, aki úgy érzi, hogy válsághelyzetben van és nem tudja felnevelni a születendő gyermekét?
Talán kezdjük azzal, hogy az abortusz, a termőség megszakítás az egy rendkívül szomorú esemény, ez egy életnek a megszakítása, egy életnek az elvételét jelenti, és nagyon örömtelinek tartom azt, hogy ez a szomorú adat, ami ugye a terhesség megszakításoknak a számát tükrözi, ez az adat, ez legalább az utóbbi években folyamatosan javuló tendenciát mutat. Gondoljanak bele a kedves hallgatók abba, hogy az elmúlt nem is 10 évben még, mert csak 6 évi adatokat nézem 2010-től 2016-ig, akkor mondhatom azt, hogy 10 000-rel kevesebb élet szakadt meg, 10 000 élettel kevesebbet vettek el a szülők, ennyivel csökkent a terhesség megszakításoknak a száma. Tehát, hogyha 2000-hez viszonyítjuk a terhesség megszakításoknak a számát, akkor azt látjuk, hogy felére csökkent ezeknek a száma, de az a 30 000 terhesség megszakítás, ami ma Magyarországon évente megtörténik, az pont 30 000-rel több annál, mint amennyinek meg kellene történnie. Tehát ez alapvetően egy olyan jelenség, egy olyan szomorú jelenség, amivel szemben fel kell, hogy lépjünk, és amivel szembeni fellépésnek a nagyon hatékony módja az az, hogyha segítséget nyújtunk azoknak a nőknek, azoknak a krízis helyzetben lévő embereknek, akik ilyenkor segítségre szorulnak, akiknek ilyenkor segítségre van szükség. És hogy hova is fordulhatnak, hiszen erre utalt a kérdése. Itt én kihangsúlyoznám a családvédelmi szolgálatnak a szerepét, hiszen a családvédelmi szolgálat az a 92 óta működik, akkor jött ez létre. Ez egy olyan tanácsadás, amely önkéntes mindenki számára, egy ingyenes tanácsadásról van szó természetesen, gyermekvállalással, családalapítással kapcsolatban általában, tehát ez, de bárki bármikor önkéntesen elmehet. Ugyanakkor, hogyha egy nő, egy potenciális édesanya, vagy egy leendő édesanya olyan helyzetben van, hogy ő meg kívánja szakítani a várandóságát, vagy hogyha egy 16 évét betöltött fiatalkorú házasság előtt áll, akkor kötelező fölkeresni ezt a családvédelmi szolgálatot, tehát ilyenkor a családvédelmi szolgálat kötelező módon ingyenesen tud segítséget adni, és ilyenkor ez az a segítség, ez az a szolgálat, ahol információkhoz juthatnak, ilyenkor ezeken a családvédelmi szolgálatban dolgozó védőnőkön keresztül tájékozódhatnak arról tulajdonképpen, hogy mire is készülnek, mi ez a lépés, ami előtt állnak, és mit is jelent az akár rájuk, akár a magzatra nézve, és természetesen feltehetik a kérdésüket. Tehát ezt nevezném kvázi az állam részéről nyújtott szolgáltatásnak, de természetesen ilyenkor én azt hiszem, hogy nagyon fontos a közösség, ez nagyon fontos az egyházi közösség, a gyülekezetünk, nagyon fontos lehet a lelki pásztor, vagy éppen a papunk, akihez fordulhatunk egy ilyen helyzetben, de fontos lehet a helyi közösségünk is, fontos lehet az a családi vagy szélesebb közösség, amelynek a tagjaiban megbízunk, és ilyenkor mindenki csak arra biztatok, hogyha egy ilyen krízis helyzetbe kerül, akkor mérlegelje azt is, hogy itt egy életről van szó, és egy olyan életről, amelynek a sorsa ilyen értelemben az ő kezében van, és nagyon-nagyon súlyos egy életre szóló döntéshoz, nem csak a magzatra vonatkozóan, hanem saját magára vonatkozóan is.
Ez a javuló tendencia, amit a beszélgetés elején említett, ez tulajdonképpen minek köszönhető?
Én bízom abban, hogy a nagyon nagy részt éppen a felvilágosításnak, részben a családvédelmi szolgálat működésének is. Annak, hogy talán nyíltabban beszélünk most már erről a kérdésről, az is egy fontos lépés, én nagyon bízom benne, hogy az alaptörvényünkben rögzítettük azt, hogy az élet a fogantatás pillanatában kezdődik, hogy kimerjük mondani azokat az értékeket, azokat az alapigazságokat, hogy bizony egy élet nem csak akkor kezdődik el, amikor már világra jött a gyermek, és amikor kézzelfoghatóan ott van tulajdonképpen a kezünkben, hanem bizony már az édesanyjának a méhében is ő egy élő ember. Egy olyan életről beszélünk, akinek a sorsa felett nem lehet csak úgy döntést hozni minden felelősség nélkül, vagy ennek a felelősségnek a tudata, ennek a súlyának az ismerete nélkül.
A válsághelyzetbe jutott édesanyák életében az ő családjuk milyen szerepet kell, hogy betöltsön?
Én azt hiszem, hogy alapvetően a családnak a szerepe olyan, amit nem is tud és nem is lehet átvenni senki másnak. Vannak feladatai az egyházi közösségeknek, vannak feladatai a civil közösségeknek, van feladata az államnak, a kormányzatnak. Ugyanakkor a családnak a szerepe, a családnak a feladata az egy olyan, ami nagyon nehezen pótolható, nagyon nehezen helyettesíthető. És egészséges esetben ezek a családi kötelékek, ezek olyan szorosak, olyan bizalmi kapcsolat van a családtagok között, amelyek például egy krízis helyzetben lévő fiatalnak, vagy egy krízis helyzetben lévő felnőttnek is mankót nyújthatnak, ahol megértésre talál, ahol nem stigmatizálják, nem ítélik el, hiszen nagyon sokszor éppen a terhesség megszakításhoz is az vezet, hogyha mondjuk egy fiatal lány, vagy egy fiatal hölgy, egy fiatal felnőtt nő kétségbe esik, hogy mit fognak szólni ehhez a szülei, mit fog szólni ehhez a család, mit fog szólni ehhez a falu, mit fognak szólni ehhez az egyetemen a csoporttársak, mit fog szólni a közösség, a kortársak, vagy éppen a felnőtt generáció, tehát ki mit szól majd ahhoz, hogyha kiderül, hogy ő gyermeket vár, hogy ő mondjuk adott esetben már egyedül van ebben a helyzetben, elhagyta, vagy már nincsen együtt a párjával, számos ilyen kérdés merülhet fel, és ilyenkor ezt a bizalmat erősíteni, azt mondani, hogy ebben a helyzetben is melletted állunk, ebben a helyzetben is kitartunk melletted, és segítünk a helyes döntésnek a meghozatalában, azt hiszem, hogy az elsősorban a családnak a szerepe, és óriási ilyenkor a családnak a felelőssége. És azt is fontos tudni, hogyha olyan helyzet adódik, hogy valamilyen körülmények miatt ez a fiatal nő mondjuk nem tudja aztán ezt a gyermeket felnevelni, vagy nem meri, vagy nem tudja ennek a felelősségét hosszú távon vállalni. Még mindig jobb, hogyha úgy dönt adott esetben, hogy ezt a gyermeket ezzel együtt megszüli, és aztán más szülőknek a gondjaira bízza, akik várnak a gyermekáldásra hiába, és mindent megtennének azért, hogy egy örökbefogadott gyermeket szeretetben fel tudjanak nevelni, nincsen, hogy megszakítson egy életet.
Mit tegyenek azok a házaspárok, akiknek valamilyen oknál fogva nem születhet gyermekük?
Ez egy nagyon nehéz helyzet, amikor valaki azzal szembesül, hogy nem érkezik meg a gyermekáldás, hiába várják éveken, akár évtizedeken keresztül, és természetesen ma már orvosilag nagyon sok megoldást tudnak kínálni, hiszen van inszemináció, van az in vitro fertilizáció, ez ugye a Lombik program, amit közkeletűen így ismernek, tehát számos orvosi beavatkozás kínál már reményt arra, hogy valahogy megoldható egy ilyen párnak, a meddőpárnak a gyermekvállalása is, de ott van az a lehetőség is, amit aláhúznék, amit hangsúlyoznék, hogy még mindig több az örökbefogadásra váró gyermek Magyarországon, mint amennyi az örökbefogadó szülő. A probléma az, hogy sok esetben a mondjuk így csúnya szóval a kereset és a kínálat nem találkozik egymással, mert pont azokat a gyermekeket nem fogadják örökbe, akik pedig örökbefogadásra várnak, azért, mert nem feltétlenül azoknak a kritériumoknak felelnek meg mondjuk így, amelyeket a szülők maguknak elhatároztak, de ott vannak ezek a gyerekek, és nagyon nem mindegy egy ilyen gyermek számára, hogy ő mikor, hogyan és milyen családba kerül, milyen örökbefogadó szülőkhöz kerül, oda kerül-e egyáltalán, vagy nevelő szülők fogják felnevelni, vagy akár nevelő otthonba kerül, ami ugye hosszú távon már Magyarországon sem lehet megoldás, hiszen ezeket a nevelő otthonokat éppen ilyen okok miatt megszüntetjük, és nevelő szülőkhöz kerülnek azok a gyermekek, akik nem találnak örökbefogadó szülőkre, és akiknek a vérszerinti szülei nem vállalkoztak az ő nevelésükre.
Önnek is több gyermeke van. Mi az a legutóbbi konkrét esemény, ami nagyon megörvendeztette a szívét velük kapcsolatosan?
Napi szinten találkozom ilyen helyzetekkel. Tényleg közhelyesen hangzik, de így van, hogy nem telik el úgy nap, hogy ne csodálkoznék rá arra, hogy milyen érzékenyek, milyen értelmesek, és milyen nyitott szívűek a gyermekeim, úgyhogy nagyon nehéz ebből egy konkrét esetet kiemelni. De talán én azt hangsúlyoznám, amikor azt vettem észre rajtuk, ők hárman vannak, hogy milyen szinten szolidárisak egymással, és hogyha baj van, hogyha bárkivel valamilyen probléma történik, hogyha az egyikük bajba kerül, vagy hogyha az egyiküknek valami fájdalma van, vagy valamilyen problémája van, akkor derül ki igazán, hogy milyen fontosak ők egymás számára, és hogy milyen szinten állnak ki a másik mellett, és hogy mennyire szeretik ők egymást, és nekem ez a testvéri szeretet az, ahogy ők együtt tudnak lenni, és akkor mondok egy ilyen konkrét dolgot is, éppen a valamelyik hétvégén az egyik reggel, amikor arra lép be az ember a gyerekszobába, hogy éppen hárman egy ilyen babzsákon ücsörögnek, ugyanazon a babzsákon mind a hárman, és mindenki ott molyolt valamit, és tette a kis saját kis ügyével foglalkozott, de olyan szorosan voltak együtt, és olyan békében, és olyan szeretetben, hogy ez megmelengeti az embernek a szívét. Tehát azt látni, hogy amikor egy második gyermeket vállal az ember, egy harmadik, negyedik vagy ötödik gyermeket, akkor nem csak gyermeket vállal, hanem bizony testvért is ad az első gyermeke, második gyermeke és a többi gyermeke számára, és hogy ez egy óriási kérdés.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkárasszony az életvédelméről adott interjúját hallották, melyet Prontvai Vera készített.